Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát, megpróbálok tényleg komoly lenni. Bár nem készültem viccekkel, de biztos lesz valami, mert ezek csak úgy maguktól jönnek, úgyhogy ha készülnék, akkor vége lenne a komolyságnak, tényleg. És nagyon-nagyon örülök, hogy, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tényleg egy ilyen jó kis gyülekezetünk lehet, igaz? Tehát, hogy tapsoljuk már meg a Gézát, hogy mennyit dolgozik azért, hogy mi csak így vasárnap eljöjjünk, jól érezzük magunkat a székünkön. Igaz? Kényelmesek a székek, átlátszó székek, veszélyesnek tűnik néha. De tényleg ez egy nagyon nagy megtiszteltetés az is számomra, hogy most itt beszélhetek nektek, taníthatok. És tényleg Isten a szívemre helyezett egy nagyon egyszerű igét, úgyhogy nem leszek nagyon hosszú, nem lesz 3 órás, úgyhogy, hanem csak 2. De próbálom tényleg úgy átadni majd nektek azt az egyszerű üzenet, amit tényleg hiszek, hogy Isten helyezett a szívemre. Készenálltok? Úgyhogy szeretném, hogyha a mellettetek ülőnek, csak mondjátok, köszönjetek neki, hogyha nem ismeritek, akkor mutatkozzatok be. Tudjátok, múlt héten azon gondolkoztam, mekkora lenne az, hogy tudjátok, milyenek a fekete gyülekezetek, ahol feketék vannak. Tehát bármi, amivel egyetértenek rögtön, hogy halleluja, amen, igaz? És nekünk magyaroknak nehéz azért ez. De őszintén. Tehát én is így próbálom, ez az Géza, tök jó volt, de senki nem mondott semmit. Tudjátok, és most ez a mai nap a választóvonal. Tudjátok, mint Mózes 2 választotta Vöröstenget. Most szeretnélek titeket bátorítani, hogy bátorítsatok engem is ezzel, és tényleg mondjuk ki, amikor azt érezzük, hogy igen, Isten szólt most ezen a mondaton keresztül, vagy azon a szón keresztül. Oké? És ez nekem is nagy segítség, mert látom, hogy nem alszatok el, úgyhogy az már nagyon sokat jelent. Csak mondd a melletted ülőnek azt, hogy ezt az üzenetet neked ma hallanod kell. Csak mondd a mellettől. Ezt az üzenetet neked ma hallanod kell. Oké, vegyük elő a Bibliánkat. Van egy kedvenc történetem, amit elég sűrűn szoktam használni, mert nagyon-nagyon jó történet. Ez Ábrahámnak a történet, amikor elmegy a feleségével, Sárával, Egyiptomba. És röviden a sztori az, hogy azért kell elmenniük Egyiptomba, mert már nagyon nagy éhínség van azon a földön, ahol eddig éltek. És azt mondta nekik Isten, hogy menjetek el Egyiptomba. Tehát fogták, amiük volt, elmentek Egyiptomba. Viszont Sára nagyon-nagyon szép volt. Nagyon szép. Túlságosan szép volt. És ez már probléma volt Ábrahámnak, mivel tudta azt, hogyha Egyiptomba elmennek, és meglátják a feleségét, Sárát, hogy milyen gyönyörű, akkor, és megtudják, hogy ő a férje, akkor őt megölik, azért, hogy megszerezhesse valaki más magának Sárát. Ezért Ábrahám úgy döntött, hogy megkérte Sárát, hogy kérlek, ne mondd el, hogy a feleségem vagy, hanem csak mondjad azt, hogy a hugom vagy. Oké. Sára belement, elmentek Egyiptomba, és a fáraónak azonnal feltűnt Sára, elvette feleségül Sárát, viszont nem tudta azt, hogy Sára Ábrahámnak a felesége. És olvashatunk egy nagyon érdekes dolgot ezután. Tehát Ábrahám hazudott, végig hazudott. Ha jól tudom, 15 éven keresztül a fáraót megtévesztették. 15 évig nem jött rá a fáraó. És mivel a Sára, úgymond, most már Ábrahámnak a testvére volt, ezért Sára meg tudta kérni a fáraót, hogy áldja meg minden kecskével. Azt írja itt a Biblia 16. versbe, ez az 1 Mózes 12, 10-től 20-ig van az egész történet. A 16-tól szeretném felolvasni. A fáraó, itt, szóval a 16-os, Száraj, ez Sárának a másik neve, amit a nagyon sok fordítás használ, illetve Ábrahámnak a neve, az pedig Abrám, azt hiszem. Tehát így, tehát ők Ábrahám és Sára, tehát ne értsétek félre, ez egy nem másik sztori, vagy nagyon hasonló sztori, csak kicserélte a Mózes, aki írta a Mózes könyvét, a neveket, tehát Ez ugyanaz a történet, csak más nevet használunk, más fordítás. Szóval szeretném, Fáraó Sára kedvéért gazdagon megjutalmazta Ábrahámot. Juhokat, kecskéket, marhákat, szamarakat, tevéket, rabszolgákat és rabszolganőket ajándékozott neki. Tehát ellepte minden jóval. Tehát manapság ez az lenne, hogy egy villa, nem amivel elszünk, hanem ahol lakunk. Tehát egy nagyon jó kis villa. Oké, mondjuk néhány Ferrari, meg egy Jeep, tehát hogy minden, éppen amire, ahová megy, olyan ahhoz illő autót. Nyáron egy kabriót. Tehát a fáraó mindent megadott Ábrahámnak, azért, mert azt hitte, hogy Sárának a testvére. És Sára ezért megkérte rá a fáraót. Tehát a fáraónak nem volt ez gond. Tehát odaadta neki. Viszont a következő versben már azt olvassuk, hogy ugyanakkor az örökkévaló súlyos csapásokkal sújtotta a fáraót, annak családját és egész udvartartását, mivel elvették Ábrahámtól a feleségét. Hívatta hát a fáraó Ábrahámot, és szemére vetette, miért tetted ezt velem? Miért nem mondtad meg, hogy ez az asszony a feleséged? Miért mondtad azt, hogy a húgod? Emiatt vettem ide, hogy feleségem legyen. Most hát halld meg parancsomat. Itt a feleséged, visszaadom neked, de azonnal távozzatok Egyiptomból. Tehát amikor a fáraó rájött arra, hogy Sára Ábrahámnak a felesége, akkor Isten a fáraót büntette. Tehát valamit elrontott Isten. Tehát vegyük végig még egyszer. Tehát Ábrahám hazudott. Fáraó azt hitte, hogy a húga ezért elvette feleségül. Minden rendben volt. Aztán egyszer csak nagyon nagy rossz dolgok történtek vele. Isten megbüntette a fáraót. És mégis Ábrahámot, Ábrahámmal nem történt semmi. Isten megáldotta Ábrahámot. Mégis ő hazudott. Tehát mi történt? Én látom csak egyedül, hogy Isten rossz embert büntetett meg. Tehát, hogy Istennek Ábrahámot kellett volna megbüntetnie. Tehát ő hazudott. A fáraó semmit nem tudott. Amikor megtudta a fáraó, hogy mi az igazi sztori, akkor rögtön elengedte. Mégis Isten a fáraót büntette meg. Elég fura, igaz? Az egész tanításomnak a címe az, hogy Isten nem a múltadat nézi, amikor a jövődet tervezi. Mondd a melletted ülőnek. Isten nem a múltadat nézi, amikor a jövődet tervezi. Isten nem a múltunkat nézi, amikor a jövőnket tervezi. Na most kellene egy kis fekete gyülekezet. Ez az! Ez a legjobb dolog, amit tudok ma mondani nektek, szóval várhattok itt tőlem most. Erről fog beszélni végig, de hogyha ez nem tetszett, akkor szívás van. De Isten nem a múltunkat nézi, amikor a jövőnket tervezi. Isten nem a tegnapodat nézi, amikor a holnapodat tervezi. Isten nem a múlt hetedet nézi, amikor a jövő hetedet tervezi. És Isten nem a múlt hónapodat nézi, amikor a következő hónapodat tervezi. Sőt, Isten nem az előző percedet nézi, hogy nem mondtál halleluját, amikor a következő percedet tervezi. Isten nem a múltunkat nézi. Ez a legjobb dolog. De akkor mit néz? Nem engem. Ez a mákotok. Nem engem néz. Szerintetek mit néz? Jézusra néz és a keresztre, hogy a kereszten mi történt. Semmi másra nem néz. Jézusra és a keresztre. Hagyok egy kis időt, hogy néhány ámment. A tizedik ámennél folytatom. Tudjátok, annyira könnyen elfeledkezhetünk a keresztről, és hogy mi történt a kereszten. És sokszor én sem értem, nem tudom megélni. Értem, és tudom, hogy mi történt, de sokszor nem tudom megélni, hogy mi történt a kereszten. Nem tudom a sajátomévá tenni azokat a dolgokat sokszor, amiért Jézus meghalt. Nem tudom, hogy értitek, hogy miről beszélek. Nagyon sok keresztény szerintem nem tudja megélni, és nem tudja pontosan, hogy mi történt a kereszten. Oké, mik történtek a kereszten? Szeretném elmondani, hogy néhány pontban csak megpróbáltam összefoglalni, mi történt a kereszten, és mi annak a következménye az életünkben. Mi a gyümölcse, mi a jó nekünk abból. Az első dolog, meghalt a bűneinkért Jézus. Ez történt a... Tehát ezt mindenki tudja, igaz? Jézus meghalt a bűneinkért. Ennek a következménye az, hogy örökké élhetünk. Oké, okay, második. Ezt nem anyukám mondta. Második dolog, Jézus legyőzte a gonoszt a kereszten. Igaz? Tehát legyőzött. Legyőzte a gonoszt. Ennek a következménye az, hogy nem kell többé félnünk, és győztesek vagyunk. Nem kell többé félnünk, aki a gonoszt legyőzték. Oké, én pénteken volt ifink, és nem a gonosz volt a pályán, hanem a Dani volt a pályán, és mindenki félt a Danitól a pályán. Tehát nem a labdát rúgta, hanem minket. Tehát mi... Tehát így az volt a cél, megkaptad a labdát, és minél gyorsabban el kellett passzolnod, mert rögtön jött a Dani, és így rugott össze-vissza, és féltünk tőle. Ugyanez van, Jézus legyőzte a gonoszt, csak viccelek, legyőzte a gonoszt, és ezért nem kell többé félnünk, hanem győztesek vagyunk. Ez tök jó. Harmadik dolog, helyreállt Istennel a kapcsolatunk. Helyreállt a kapcsolat Istennel. Ennek a következménye az, hogy szemtől szembe állhatunk vele. Bármikor bemeltünk az ő jelenlétébe. Ez a kapcsolat helyreállt. A negyedik dolog, megkaptuk a Szent Szellemet, igaz? Utána nem sokkal. Ez mit jelent? Az, hogy egy 0-24 órában van egy segítségünk, van egy lelki segélyszolgálatot kaptunk, akit nem kell fölhívni, sokszor még nem is kell kérni, hogy segítsen, csak segít, ott van. Szent Szellemnek rengeteg feladata van, és alapvető feladata, hogy nekünk segítsen, értünk, közben járjon Isten előtt. Erről, ha jól tudom, nemrég volt egy tanítás a Szent Szellemnek. Úgyhogy hallgassátok meg azt. Erről most nem akarok sokat beszélni, de ez a lényeg, ez volt a negyedik, hogy a Szent Szellemet megkaptuk, tehát egy 0-24 órás segítségünk van. Az ötödik, megalakult a gyülekezet. Ez is nagyon jó. Megalakult a gyülekezet. Ez mit jelent? Egy védelmet kaptunk. Szerintem a gyülekezet egy védelmet ad. Szellemileg, sőt, sokszor fizikálisan is. Igaz? És egy otthont kaptunk. Egy otthont. Nagyon-nagyon jó. Nagyon. Jók vagytok ma. Tehát kaptunk egy otthont. Nekem nagyon sok... Nagyon nagy szükségem volt egy otthonra. Mert van egy családi otthonunk, de valahogyan egy másik otthonra is vágyunk sokszor, igaz? És szerintem a gyülekezet az az otthon, ahol tényleg elfogadunk mindenkit. Elfogadunk, bejöhet bárki. És tényleg egy otthont adhatunk, biztosíthatunk nekik. És ez fantasztikus. És én is megtaláltam itt az otthonomat, úgyhogy köszönöm szépen. A hatodik, Isten kegyelmében részesülünk. Azt írja a Biblia, hogy Isten kegyelme minden reggel megújul. Minden reggel megújul. Ezt is megkaptuk. Ez is a kereszten, keresztnél kezdődött. Előtte nem így volt. Nem így volt. A hetedik, összetartja az életünket. Erről van egy nagyon érdekes tanítás, van a Laminin. Nagyon sokan hallottatok róla, ez egy molekula, ami bennünk van, és gyakorlatilag egy keresztformája van. És ez az egy sejt, ami összetart bennünket. Az összes sejtünket ez az egy sejt tartja össze. És ezzel azt kaptuk, hogy gyakorlatilag nem kell erőlködnünk, hogy összetartsuk az életünket. Sokszor próbáljuk a saját erőnkből, igaz? Hogy összetartsuk és küzdködünk, de összetartja az életünket. Oké, és az utolsó pont, ami szerintem a kereszten történt, ami nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára, az, hogy elhívott bennünket Isten. Elhívott bennünket méghozzá három dologra. Az első dolog, amire elhívott, az, hogy megtérjünk. Elhívott Isten a megtérésre. A második dolog, elhívott, hogy tanítványai legyünk. A harmadik pedig, elhívott egy egyedi célra. Egy egyedi célra elhívott. Tehát elhívott minket, hogy megtérjünk a megváltásra, elhívott bennünket arra, hogy tanítványai legyünk, és elhívott minket arra az egyedi célra, amit csak te tudsz. megvalósítani az életben. Isten elhívott mindannyiunkat erre a három dologra, és sokszor lehet, hogy nem érzed azt, hogy el lenne elhívva, lehet, hogy nem érzed azt, hogy bármit is tudna Isten az életeddel kezdeni, de Isten tud, és fog is. És erről van egy ige, mert tudjátok, Isten szeretne minket emlékeztetni erre, hogy ő nem a múltunkra néz, amikor a jövőnket tervez. Isten szeretné, hogyha emlékeznénk arra, hogy örök életünk van. Szeretné, hogyha emlékeznénk rá, hogy nem kell többé félnünk, és győztesek vagyunk. Igaz? Isten szeretné, hogy erre emlékezzünk. Tudjátok, a gonosz pont nem akarja, hogy erre emlékezzünk. De nekünk pont erre kell emlékeznünk, és nem a múltunkra. Szemtől szembe állhatunk vele, hogy bemehetünk, és ott van a Szent Szellem nekünk 0-24 órában. Erre is szeretné, hogy Isten emlékezzünk minden egyes percben. Szeretné, hogy emlékezzünk, hogy védelmet és otthont kaptunk a gyülekezetbe, hogy a gyülekezetért is meghalt Jézus. Meghalt ezért az alkalomért is Jézus. Meghalt ezért az alkalomért, hogy mit lehessünk. Sokszor annyira megszoktuk, és már még egy gyülekezeti alkalom, megint vasárnap van, megint házi csoport van. Meghalt minden egyes házi csoportért is, Jézus. Minden egyes összejövetelért, amit az ő nevében tesznek. Szeretné, hogyha emlékeznénk, hogy nincs több kárhoztatás, hogy a kegyelme minden reggel megújul. Nincs több kárhoztatás. Szeretné, hogyha emlékeznénk, hogy nem kell erőlködnünk, és szeretné, hogy emlékeznénk arra, hogy elhívott minket arra a három dologra. A megváltásra, a tanítványozás és az egyedi célra. Istennek ez a célja, hogy erre emlékezzünk. És ezt le is írja a Jeremiás 29.11-be. Ezt írja. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Ez a kedvenc igém. Így szól az Úr. Ha jól éltetek, akkor jó létet adok nektek. Ha nem, akkor romlást várhattok. Kérjetek, és talán, ha olyan kedvembe leszek, akkor reményteljes jövőt adok nektek. Ez persze nem így van. Ezt kiegészítettem sokszor a saját gondolataimmal. Igaz, valahogyan így gondoljuk sokszor. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Ha jól éltetek, akkor jó létet adok. Ha jó dolgokat teszek, akkor Isten majd megáld. De hogyha rosszakat, akkor romlást várhatok. Kérjetek, és talán, ha olyan kedvemben leszek, akkor reményteljes jövőt adok nektek. Nem. Nem. Olvassuk fel az igazit, ami az eredeti. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Amen. Nem, nincs olyan, hogy ha jól éltek, vagy hogyha jót tettetek, ha megkértek. Az sincs benne, hogyha megkértek. Nem is kell kérnünk. Amikor elfogadtuk Jézust, és elfogadtuk azt, amiért meghalt értünk, akkor gyakorlatilag Isten elkezdte ezt a jövőt nekünk megtervezni. Ezt a reményteljes jövőt. És ennél jobb már nem lehet. Tehát ennél jobbat tényleg nem tudok mondani. Mondod a melletted ülőnek, hogy Isten nem a múltadat nézi, amikor a jövődet tervezi. Csak mondd ki ezeket. És azt higgyétek is el, mert sokszor tudom, hogy olyan gondolataink vannak, hogy lehetek ekkora szerencsétlen. Isten, hogy tudsz ilyen szerencsétlen életet felhasználni valami jóra is. Igaz? Sokszor ezt gondoljuk. Nem látod, hogy tegnap mit tettem? Nem látod, hogy 10 éve mit tettem? Azt akarod, hogy csináljam meg? De hát ezzel a kézzel már nagyon sok rossz dolgot is tettem. Igaz? Sokszor ez... Nekem nagyon sokszor eszembe jut, és ilyenkor kell... hogy emlékeztessük magunkat, hogy Jézus mit tett a kereszten. Az Új Szövetségben is még szeretnék néhány embert kiemelni a Bibliából. Mondjuk Pétert. Ha Péterre gondolunk, ki volt ő? Egy egyszerű halász volt. Sőt, nem is ment neki annyira jól, amikor Jézus először elhívta, igaz? Tehát, hogy igazából Jézus volt a Joker. Amikor Jézus a hajóban volt, vagy azt mondta, hogy menjetek ki, akkor nagyon sokat fogtak. De amúgy megéltek belőle, de nem, tehát nem volt egy biznisze, nem volt ilyen alkalmazottjai, tehát nehezen ment neki, nem volt egy nagyon nagy ember, vagy egy híres ember Péter. És mégis Jézus ráépítette az első gyülekezetet. Ő alapította az első gyülekezetet. És ha nem is a halászatáról beszélünk, de arról, hogy elárulta Jézus háromszor. 3 évig Jézussal volt, éjjel-nappal szinte. 3 évig. És mégis elárulta Péter, de Isten mégis ráhelyezte ezt a felelősséget, hogy ő lesz az első lelkipásztor gyakorlatilag. Ő volt az első lelkipásztor. Mózes. Mózes, ki volt Mózes? Megölt egy katonát Egyiptomba. Mert mérges lett rá. Oké. Amikor Isten elhívta 40 év után, akkor Mózes nem akarta elhinni, hogy Isten fel tudja használni az ő életét. De mégis Mózesen keresztül Isten kivezette Egyiptomból az ő népét. Oké, ott van Pál. Oké, Pál ki volt? Na, ezt olvassuk fel. Ezt muszáj hallanatok, hogyha nem tudjátok, hogy ő ki volt. Mert nagyon érdekes, hogy ő elmondja, hogy ő ki volt. Úgyhogy olvassuk el. Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem. Nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mintha fölöttébb, buzgó, rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Itt leírja Pál, hogy gyakorlatilag neki, próbáltam egy ilyen szuperhőst, vagy éppen egy negatív szuperhőst találni számára. Jack Bauer jutott eszembe, de igazából nem lehet Jack Bauer, mert ő saját maga elintézte az embereket. Viszont Pál csak elkapta, utána bíróság elé helyezte, de gyakorlatilag a végeredmény ugyanaz volt, mert meghaltak azok a keresztények. Tehát Pálnak ez volt az elsődleges célja, hogy Istennek az egyházát, Istennek az embereit üldözze. Ez volt a múltja. Tehát egy gyilkos volt. És mégis, tudjátok, amikor ment Szamárháton, megjelent neki Isten, és elveszítette a látását, akkor elhívta. És biztos tudjátok, hogy az új szövetségnek nagyon nagy részét Pál írt. Akkoriban az apostolok nem is féltek még mindig Páltól. Nem hitték el, hogy ezt ő tényleg megtérte. Nem hitték el. Csak néhány segédje volt, és néhány ember hitt el Pálról, hogy ő tényleg megtért. Mert olyan volt a múltja, hogy mindenki ismerte. És minden keresztény tartott tőle. De mégis Isten felhasználta milyen hatalmas módon. Rengeteg egyházat, gyülekezetet alapított. És folyamatosan azokat járta, folyamatosan nekik írt leveleket. És ezeket olvashatjuk a Bibliában, ezeket a bátorításokat. És Isten milyen hatalmas módon felhasználta. És tudjátok, hogy mi a közös minden embernek az életébe? Ezek közül. Az, hogy nem csak Isten nem a múltjukat nézte, hanem ők se néztek vissza úgy a múltjukra, hogy az meghatározta volna a jövőjüket. Tudták, hogy milyen volt a múltjuk. Tehát nem voltak amnéziásak. Tudták. Nem néztek a piros fénybe, mint a Men in Blackbe. Nem így volt. Nem így történt. Tudták, hogy mi volt a múltjukban, viszont nem arra néztek. És elfogadták azt a jövőt, amit Isten adott nekik. Nekünk is sokszor el kell fogadnunk. Mert sokszor nem merjük elfogadni, vagy nem tartjuk magunkat méltónak arra a jövőre, amit már látunk, hogy ma Isten nyújt nekünk, de nem merjük elvenni. Igaz? Sokszor ez van. Most szeretnék egy példát mutatni, úgyhogy szeretném, hogyha behoznátok a cuccokat hozzá. Egy nagyon érdekes gondolat fogalmazódott meg bennem a héten, amit szeretnék kicsit prezentálni. Remélem, sikerülni fog. Nem tud ide jönni. Hát, reklámszünet. Még van egy pár dolog, már ez így nem teljes. Igen, kihozták az első tálat, amiben víz van. Víz van tényleg. Megkóstolhatjátok, hogyha meritek. Hány fokos? Hát, 12,5. Na, azt ne adogassátok nagyon előre. Még volt egy törölköző. Engem az hozzá. Köszi szépen. Oké, az egyik tálba víz van, a másikba meg sár. És melyikből innátok? Nem tartozik ide, de sárból, persze. Én is abból, azonnal. Egy gondolat megfogalmazódott bennem. Nem lehet látni, de ebben az edényben, ebben a piszkos edényben van egy alma. Van benne egy alma. Most kiszedem ezt az almát, jó? Hogy valaki ki akarja szedni? Bazsi, kiszeded? Jó, akkor Bazsi, gyere, szedd ki. Aha, az lesz az. Aha, jó lesz. Aha. Na, hát nem tudom. Van benne egy alma, nem hazudtam. Na, tök jó. Nyugodtan kezet moshatsz, hogy valami. Tudjátok, reménykedtem, hogy így fog történni. De gyakorlatilag az történt, hogy amikor az almát ki akarjuk szedni, sokszor az életünk egy alma is, és egy ilyen ganyéba van benne az életünk. És Isten kiszedi ezt az almát, megmossa az almát, a kezét is megmossa. Igaz? Megtörli a kezét. És nem úgy csinálja Isten, hogy először kezet mosott volna, és utána kiszedi. És utána meg ezzel megy tovább. Tudjátok, sokszor nem hisszük el, hogy Isten, amikor megtisztította az életünket, sokszor azt hisszük, hogy Isten, amit a kereszten tett, az nem annyit számít. Tehát azt hisszük, hogy utána Isten még beemlékeztetni akar a bűneinkre. De nem így van. Isten se azt csinálja, hogy belenyúl, először megmossa a kezét, és utána meg be akar piszkítani bennünket. Hanem pont fordítva. Először kiszed, megtisztít bennünket, és tisztán tartja a kezünket. Tisztán tartja az ő kezét is. Tudjátok, ez nagyon-nagyon, szeretnék felolvasni egy igét. Tehát az itt a kérdés, az fogalmazódott bennem, hogy miért mosna meg minket Isten, ha utána be akarna piszkítani? Miért halt meg volna Isten, Jézus értünk, hogyha utána ez nem lenne elegendő, és mégis piszkos maradna az életünk? Miért mosott volna meg Jézus bennünket? Értitek? Miért mosnád meg a kezeidet, mielőtt belenyúlnál egy ekkora ganyéba? Megmosnád a kezedet? Nem, utána mosnád meg a kezedet, miután belenyúltál. Ugyanígy van Istennél is. Isten megmosott, Isten kiszedett bennünket, és megmosott bennünket. Nincs értelme annak, hogy először kezet mossunk, és utána belenyúljunk egy ganyéba. Igaz? Mikor fürdesz? Hát amikor piszkos vagy. Tehát megfürdenél, van ilyen brutál futás, azt tudjátok, mi 7 kilométeres ilyen akadálypályán, ilyen sáron, meg ilyen nagyon nehéz akadálypályán kell végigfutni. Tehát mikor fürdeni? Előtte fürdenél meg? Nem, utána. Semmi értelme előtte megfürdeni, amikor egy percre rá már tiszta ganyé leszel. Isten is megmosott bennünket, és nem azért mosott meg, hogy utána emlékeztessen a bűneinkre. Nem azért mosta meg az életünket, hogy utána ugyanúgy kárhoztatás várna ránk. Nem azért mosta meg az életünket, hogy legyőzötten éljünk a gonosz által. Nem ezért mosta meg az életünket, hanem azért mosta meg az életünket, hogy tisztán éljünk. Azért mosta meg az életünket, hogy emlékeztessen minket azokra a dolgokra, amiről beszéltünk. Hogy örökké élünk, hogy győztesek vagyunk, hogy szemtől szembe állhatunk vele. Azt akarja Isten, hogy ezekre emlékezzünk. Hogy 0-24-ben segítségünk van, hogy védelmet kaptunk és otthont kaptunk, hogy nincs több kárhoztatás, hogy győztesek vagyunk, hogy kegyelme minden reggel megújul. Erre akar emlékeztetni bennünket. És tudjátok, mivel fejeződött be a kereszten Jézusnak az élete? Mi volt az utolsó szó? Elvégeztetett. Mit jelent ez? Ez a szó annyira sok mindent tartalmaz. Elvégeztetett. Mit jelent ez? Nekünk már nem kell tennünk semmit. Ez a győztes élet, ez a reményteljes jövő már a miénk. Elvégeztetett. Ezzel azt mondja Jézus, hogy te nem tudsz tenni semmit. Én nem tudok tenni semmit. Ott kezdődik és ott fejeződik be a mi részünk, hogy elfogadjuk Jézust, mint megváltónkat. Ennyi. Elvégeztetett. Imádkozzunk. Rátyám, köszönöm neked, hogy nem a múltunkat nézed, amikor a jövőnket tervezed. Köszönöm neked, hogy a keresztre nézel és Jézusra, azokra a dolgokra, amiket ő tett értünk. Uram, most itt vagyunk előtted, és szeretnénk befogadni ezeket a tetteket. Szeretnénk elfogadni Jézus téged. szeretnénk befogadni azt a győztes életet, amit nekünk szántál. Szeretnénk befogadni mindazt, amit értünk, tettél ott is megérteni, és magunkévá tenni ezeket a dolgokat. Uram, köszönöm, hogy megtisztítottál, és azért tisztítottál meg, hogy többé ne legyen piszkos az életünk, és nem is akarsz erre emlékeztetni bennünket. Uram, kérlek, hogy jöjj és formál át a gondolatainkat. Kérlek, váltsad fel azokat a gondolatokat, amikor azokat halljuk, hogy nem vagyunk elég jók, hogy nincs megváltásunk, hogy nem vagyunk győztesek. Uram, tudjuk, hogy ezek mind hazugságok. Uram, és csak tényleg rád nézünk, Uram. Te vagy az egyetlen, aki ezt képes volt megtenni. Uram, és köszönöm, hogy mindent megtettél, hogy nekünk már nincs mit tennünk. Csak elfogadni ezt a megváltást. Valaki szeretné ezt a megváltást elfogadni. Lehet, hogy nem első alkalom, lehet, hogy már sokat szóra. Hogy csak tedd fel a kezedet, és most jelentsük ki együtt. Igen, Jézus, elfogadom a megváltásodat. Elfogadom azt, hogy meghaltál értem. Elfogadom ezt a győztes és reményteljes életet. Látom a kezeket. Drágyám, köszönöm neked. Csak mondja együtt az egész gyülekezet. Jézus, köszönöm neked, hogy meghaltál értem a kereszten. Elvetted minden bűnömet, hogy nincs több kárhoztatás. Köszönöm neked. Most elfogadlak, mint személyes megváltómat. Kérlek, jöjj, és tisztíts meg az életemet. Jézus nevében. Amen.